Tisztelt kollégák, lehet hallani a hangomat? Igen? Jó. Akkor köszöntök mindenkit. Néhány gondolat elhangzott már itt a H-Bone Plus fejlesztés kapcsán az előző előadásban. Ezért ott néhány dolgot, ezeket a gondolatokat nem nagyon fogom emlegetni. Elsősorban az egész projektet szeretném bemutatni összességében. Tehát a prezentációm az igazából ez a tartalma, de elsősorban, ahogy szoktam, lehet, hogy már kicsit unalmas módon a fejlesztési területeinkre koncentrálva részenként fogom bemutatni a célokat, eredményeket, illetve várható eseményeket az elkövetkezendő időszakban. Kontextusról már szintén volt szó Farkas Istvánnak az előadásában, tehát az UNFT-s projektekben, ezekben a projektekben veszünk részt, konvergenci régióban, közép-magyarországi régióban, illetve a szolgáltatás fejlesztésekben. Amit itt egy kis ellentmondás tapasztalható a két fólia között, amit az István föltett és amit én teszek föl. Tehát, hogyha valaki megnézi azt, hogy meddig tart ez az UMFT-s projekt, azt mondta az István, hogy idén évvégéig, novemberig. Én én megerőlegeztem a bizalmat az NFÜ-nek, hogy engedélyezni fogja a projekt hosszabbításunkat, és ezért 2012. áprilist írtam oda. Tehát a H-Bone Plus projektünk, tehát az infrastruktúra fejlesztési projektünk, mivel úgy látjuk, hogy vannak olyan feladatok, amiket jobb volna pár hónappal később meglépni, illetve nem tudunk, tehát objektív okok miatt nem tudunk befejezni, ezért hosszabbítást kértünk, és ez 2012. áprilisát jelöltük meg a projekt tényleges befejezésének dátumának. Célok. Hát a legfontosabb cél az volt, ahogy már Ritter Dávid is említette, hogy egy hibrid hálózatot alakítsunk ki, tehát ne csak hagyományos IP szolgáltatásokat tudjunk nyújtani, hanem hogyha szükséges, akkor pont-pont összeköttetéseket. Másik nagyon fontos cél, ami szintén szempont volt, hogy bővítsük a kapacitásokat, tehát szintén Ritter Dávid említette az előadásában, hogy arra esély, hogy a további fejlesztési forrásaink rendelkezésre álljanak, hogy ekkora kapacitás növekedést el tudjunk érni, tehát hogyha így összehasonlítjuk a 2004-es fejlesztésekhez képest, tehát a 10 gigához képest, hogyan változtak a kapacitások jelen pillanatban. Tehát ezt a kapacitás bővítést ismételten egy ilyen 4-5 év, illetve 5-8 évre kell terveznünk. Tehát mindenképpen egy olyan kapacitás lehetőségeket kellett beépítenünk a rendszerbe, amely eddig ezt biztosítja. Itt az Európai Uniós kompatibilitás, amit itt igazából szintén emlegetésre került folyamatosan, tehát szerettük volna a hálózati fejlesztések során azt elérni, hogy a hazai kutatóknak ugyanolyan hálózati infrastruktúráik, és nem csak hálózati infrastruktúráik, hanem összes általunk nyújtott szolgáltatásokban ugyanolyan infrastruktúrájuk legyen, mint azt az európai kutatók már megszoktak. És hát a kapacitás bővítésekhez hozzátartozik a felhordóhálózatnak a bővítése. Erről már volt szó. Itt egy néhány plusz adatot is próbálok föltenni a szlájdomon. Tehát a mikrohullámú berendezésekről volt szó, hogy 50 és 200 megabit per szekundum, illetve van egy 34 megabites összeköttetésről is szó. A telepítések, ahogy mondta István, készen vannak, kivéve a köztes Kalocsa esetében, a Szekszárd Kalocsa összeköttetés esetében, ahol a köztes átjátszót le kellett mondanunk, pontosabban a szolgáltató mondta le, hogy tulajdonképpen nem adott áramot számunkra. És egy újabb köztes átjátszót kell beépítenünk a rendszerben. A helyszínek szintén ott föl vannak sorolva, lehet látni, hogy milyen összekötéseket valósítottunk be. Meg a szállító itt Cinetwork, illetve a KFKI ZRT volt a végponti berendezések tekintetében, a mikrohullámú berendezéseket pedig a Cinetwork szállította. hibrid hálózat. Megpróbálom elmagyarázni, hogy mi ez a hibrid hálózat, mert itt nagyon sokan dobáloztak ezzel a kifejezéssel, és hogy mi az, amit itt igazából a hibrid hálózat alatt értünk. Tehát van a hibrid hálózat egy új lehetőséget biztosít az IP hálózat mellett, tehát a meglévő szokásos hálózati igényeket ki tudjuk szolgálni, tehát IPv4, IPv6, Unicast, Multicast, különböző VPN megoldások, akár Layer 2-es VPN megoldásokat is. Tehát ezt szerettük volna megvalósítani az egyik rétegbe. Másrészt, hát most bizonyos szempontból visszatérünk a régi kapcsolatorientált megoldásokhoz. De miért is térünk tulajdonképpen vissza, amikor a DVDM rétegről beszélünk? Azért, mert olyan kapacitásokról beszélünk, amelyek dedikált kapacitások, tehát dedikált kapacitásokat igényelnek a felhasználók, tehát az a jellemzője ezeknek a speciális felhasználási igényeknek, hogy dedikáltan igénylik azokat a kapacitásokat, nem elegendően jók ezek a kapacitások, hogyha a hagyományos csomagkapcsoló technológiát használjuk, és olyan mennyiségű adatot kell átvinni, amelyek nem teszik lehetővé azt, hogy ezt csomagkapcsoló technológiával költséghatékonyan megvalósítsuk. Nyilván meg lehet valósítani, csak akkora mennyiségű interfészre volna szükség, ez egyrészt a hordozó hálózatot is meg kell építeni, másrészt a ráépülő IP-t is, akkor ez viszonylag drágává teszi a megoldásokat. Ezért az alacsonyabb rétegben próbáltunk költséghatékonyan dedikált kapacitásokat biztosítani a felhasználóink számára. Ez egy trend a Zeant hálózatokban, tehát most Zeant 3-ról beszélünk, ott is az end-to-end, illetve az Optical Virtual Private Network technológiákat fejlesztik, és várhatóan használhatóvá válik az úgynevezett autóbán technológiák segítségével, és hát a dinamikus lambda foglalás az, amiről itt az autóbán rendelkezik tulajdonképpen. Tehát az autóbán, mivel a fejlesztésnek a motorját tulajdonképpen német kutatói hálózat végezte, ezért hívják autóbánnak ezt a rendszert, ami tulajdonképpen eltakarja a VDM rendszereknek, illetve ott rendelkezésre álló nagy kapacitású rendszereknek a sajátságait, és az összes kutató számára használható, föderatív módon működtetett hálózatot tesz elérhetővé a kutatók számára. Miért jó ez nekünk? Mert a flexibilitást, tehát mind a két rétegnek az előnyeit megpróbáljuk használni. Tehát ott, ahol tényleg nagy kapacitásokra van szükség, dedikáltan vagy speciális módon kell kezelni ezeket a kapacitásokat, ott a VDM-et fogjuk előtérben részesíteni, ahol viszont speciális szolgáltatásokat, IP-hez kapcsolódó megoldásokat, QoS, stb. Megoldásokat, vagy VPN-eknek a kialakítását, amelyek nem akkora kapacitás igények, vagy másfajta megoldások, ott az IP technológiát. Milyen tipikus felhasználási területei vannak ennek a hibrid hálózatnak? Itt néhány példát emlegettem, csak azért, miért beszélek erről? Azért, hogy fölkeltsem az érdeklődést itt a felhasználók körében, hogy most már van lehetőség arra, hogy ezeket a speciális igényeket kielégítsük. Tehát ilyen speciális igény, például a részecske kutatás, ő volt az egyik első felhasználója ennek a hibrid adathálózati infrastruktúrának. Tehát 2008-ban kialakításra került már egy úgynevezett optikai virtuális privát hálózat, dedikáltan a részecske kutatásoknak, a hadron ütköztető részecske kutatásoknak a mérési eredményeinek a kiértékelésére. Több európai központot ilyen dedikált kapacitásokkal kapcsoltak össze. Másik ilyen fontos alkalmazás az elosztott nagy teljesítményű rendszerek. Erről lesz részben szó, részben pedig mi is ilyen rendszert építettünk, tehát a mi szuperszámítástechnikai rendszerünk az is egy elosztott rendszer, tehát olyan szorosan próbáljuk csatolni ezeket a rendszereket, amik mondjuk földrajzilag azért távol vannak egymástól, amilyen szorosan lehetséges, és ezáltal a lehetőség szerint úgy működtetni, mint hogyha ténylegesen egyetlen nagy szuperszámítógépként állnak rendelkezésre. Szintén ilyen speciális nagyberendezéseknek az elérhetővé tétele. Milyen ilyen speciális nagyberendezésre kell gondolni? Nagy valószínűséggel el fog indulni ez a szuperlézer például itt Magyarországon. Tehát ott például követelmény lesz, mivel ez három országban fog megvalósulni, tehát Csehország, Magyarország és Románia közös projektjeként valósul meg ez a szuperlézer. Szükség lesz arra, hogy a mérés adatok azok pillanatszerűen rendelkezésre álljanak a felhasználók számára. Tehát itt ténylegesen olyan dedikált kapacitásokra lesz szükség, amelyeknek az alapjait itt kell megvalósítanunk. Virtuális tett környezetek, tehát az új generációs internet kutatásának egy eszköze lehet tulajdonképpen. Erre a hálózatra, erre a kapacitásra rá lehet építeni egy egészen másik virtuális hálózatot. Itt el is hangzott már, hogy tulajdonképpen a szuperszámítógépeknek is van egy saját virtuális hálózatuk, de hogyha szükség van egy tesztelés szempontjából új hálózatnak a kialakítására, akkor ezt meg lehet tenni hogy az új generációs internet tesztelésére is. Illetve, amiben Magyarország nem vesz részt, az a virtuális rádióteleszkópoknak az alkalmazása. Tehát egy virtuális teleszkópot lehet, olyan méretű virtuális teleszkópot lehet kialakítani, amelynek az átmérője nem néhány tíz méter, mint a szokásos rádióteleszkópoknak, hanem több ezer méter, hogyha megfelelően korrelálják a rádióteleszkópoknak az adatait. Ez az ábra már fönt volt. És a hálózati eszközökről szintén volt róla szó, tehát a 69 helyszínről, illetve 3200 km optikai szárról volt szó. A helyi szakaszoknak a beszerzéséről szintén volt szó itt az Istvánnak az előadásában. A rendszernek a komponenseiről szintén esett már néhány gondolat kapcsán szó az István előadásában. Itt azt szerepel, hogy 10 gigabites és 40 gigabites gerinc, tehát jelen pillanatban tehát a gerinchálózatnak a DVD-M rendszered, de erről majd Barta Péter fog igazából beszélni, úgy lett megtervezve, hogy 10 gigabit az biztos, hogy elmegy rajta, 40 gigabit is bizonyos korlátokkal, és a 100 gigabites rendszer is bizonyos korlátokkal fog működni ezen a rendszeren, tehát van egy olyan kifutása ennek a rendszernek, amely elég sokáig elegendő kapacitást fog biztosítani a kutatók számára, úgy gondoljuk. Szintén, hogy a régióban elsőként tettük ezt elérhetővé, tehát ez egy nagyon fontos dolog. Itt egy másik hálózati ábrát tettem volna föl, egy kicsit érdekesebb, tehát ezen a hálózati ábrán rajta van egyrészt a megvilágított üvegszál, tehát amerre tulajdonképpen a lambdáink mennek, rajta vannak az 1 gigabites összeköttetéseink, és rajta vannak a felhordó hálózati összeköttetéseink is. Tehát lehet látni, hogy például a Veszprém-Pápa összeköttetés, vagy a Győr-Pannonhalma összeköttetés szintén rajta van a hálózatunkon. További hálózati fejlesztések, amelyekről már részben Istvánnal beszélt. Én egy kicsit pesszimistább vagyok, a néhány napon belül átadjuk a VDM rendszert. A tesztüzem vége, mint a helyi szakaszok átadása után megtörténik. Én 2011. május végét prognosztizálom ennek a befejezésének. És ami további fejlesztésről itt már szó volt, Hárami vidéki helyszínen új routert fogunk elhelyezni, illetve DVD-M és router kapacitásokat fogunk bővíteni, illetve a DVD-M kapacitásoknak a kiépítése Budapesten. Ennyit röviden a hálózatról. A következő fontos fejlesztési irányunk az a föderáció építése, tehát a úgynevezett köztes rétegnek a építése. Úgyhogy valaki nekünk jó a szeme, akkor ott legfelül el tudja olvasni, hogy a köztes infrastruktúra az a, hogy épül a hibrid hálózati infrastruktúrára, a mi elképzelésünk szerint, tehát, és ennek a fejlesztéséről van egy szó tulajdonképpen. Mi a lényege ennek a fejlesztésnek, és mi az, amit itt igazából megcéloztunk, hogy ezt a szövetséget sikerüljön megalapozni, és értelmes tartalommal megtölteni. Tehát, hogy jogosultságokat ki tudjunk osztani, illetve a felhasználóinkat tudjuk azonosítani. Hol vannak a felhasználók azonosítható állapotban? Hát leginkább az egyetemeken, illetve a kutatóintézetekben, illetve a könyvtárakban, hogyha beiratkozott felhasználókról van szó. És hol vannak az alkalmazások? Hát nyilván legelőször mondjuk a könyvtárakban, illetve az egyetemeken. Az egyetemeken, hogyha egy úgynevezett, tehát hogyha elérhetővé szeretnénk tenni az egyetemi adatbázisainkat kutatóknak, vagy egy hallgatóknak, vagy egy hallgatóknak egy bizonyos csoportjának, akkor bizony egy olyan infrastruktúrára van szükségünk, amely azt teszi lehetővé, hogy meg tudjuk mondani, hogy kérem szépen, igen, én erre a csoportra vagyok, ennek a csoportnak biztosítok szolgáltatásokat. Ki az, aki ezt meg fogja tudni mondani? Hát az egyetemek fogják tudni megmondani, hogy ki az ő hallgatójuk. Egy elosztott módszerrel van itt tulajdonképpen létrehozva ez a rendszer. Az alapja az úgynevezett SAML, Security Assertion Markup Language, az, ami tulajdonképpen leírja ezt a technológiát. Ez egy szabványosított technológia, többen alkalmazzák, több implementáció is van ennek a SAML technológiának. Mi a Shibboleth-tel kapcsolatos implementációt az, amit támogatunk, illetve a SAML 2 implementációt, és ezt próbáljuk itt támogatni a hazai felsőoktatási intézmények kialakításánál. Itt a működési mód van tulajdonképpen szimbolizálva ebben az ábrában, hogy az anyaintézmény az, aki tulajdonképpen minden esetben el tudja dönteni, amikor egy szolgáltatást igénybe vesz a felhasználó, hogy jogosult-e a felhasználó. Nyilván ahhoz, hogy itt a jogosultságot meg lehessen beszélni, a szövetségnek mindenféle bizalmi viszonyokat, illetve szerződéseket kell tennie. Meddig jutottunk el ebben a fejlesztésben? Jogi környezetet azt kialakítottuk, mindenféle szakértői anyagokat elkészítettünk, és a szövetségnek a szándéknyilatkozatának az aláírása az 2010. november 3-án megtörtént. Jelen pillanatban a szerződés tényleges aláírása folyik. Várhatóan 12-14 résztvevő lesz, tehát a szövetségnek a szándéknyilatkozatát 13 intézmény írta alá. Miért érdekes ez? Szintén nemzetközi kompatibilitás. Tehát amit kialakítunk itt rendszer, az nem egy elszigetelt rendszerként kívánjuk kialakítani és megvalósítani, hanem a nemzetközi kompatibilitás itt is nagyon fontos volt. Tehát, hogyha valaki már használja az EduRoam technológiát, az is egyfajta szövetség, aminek igazából itt nem történik tényleges infrastruktúrás megalapozása ebben a projektben. Viszont annál inkább történik egyfajta továbbfejlesztése, illetve kiterjesztése. Akkor ezt most átugorjuk. Szuperszámítástechnika. A következő fontos fejlesztési célunk az a szuperszámítástechnika volt. Ez érdekes. 2001 óta fejleszti a szuperszámítástechnikát az NIF intézet és teszi elérhetővé a felhasználók számára. Célokként itt szerepel egy minimum 40 teraflopsos kapacitás, és hát az európai integráció itt is, tehát az, hogy a felhasználók európai szinten tudják használni ezt a rendszert. Ami még hátra van itt a fejlesztések során a szuperszámításnak szintén, az a magasabb szintű szoftvereknek, illetve a felhasználói szintű megoldásoknak a támogatása, ugyanis a rendszerek azok átadásra került pontosabban kettő átadásra került, és a további kettő pedig a jövő héten kerül átadásra. Ahogy már elhangzott, dedikált hálózat áll rendelkezésre, és ezt egészíti ki egy storage rendszer. Szupergépek. Hogy néztek ki a dobozok, amikor leszállították őket? Hát a debreceni gép így nézett ki, a pécsi gép úgy nézett ki. Hát azóta így néz ki. Debrecenbe átadásra került a szuperszámítógép, illetve Pécsen is átadásra került a szuperszámítógép. Erről lesz egy külön előadás a HPC szekcióban, úgyhogy itt most részletekről különösebben nem kívánok beszélni. Storage fejlesztés a másik ilyen fontos fejlesztési irányunk. 500 terabájt kapacitást biztosítunk a felhasználóink számára. Egy olyan költséghatékony megoldásban, amit szerettünk volna, hogy olcsó legyen föntartni tulajdonképpen. Tehát ez volt a vesszőparipánk itt a storage kapacitás kialakításakor. A szolgáltatás 2010 április óta elérhető. Ez a szokásos ábránk, hogy hát gyakorlatilag a felhasználók egy iSCSI interfészen keresztül tudnak hozzáférni ezekhez a logikai kötetekhez, amelyek ezen a storage rendszeren elosztottan állnak rendelkezésre Sopronba és Dunaújvárosba. És már több mint öt intézmény használja ezt a szolgáltatást. Néhány szó a kollaborációs infrastruktúra, ami szintén kiemelt szerepet visel a fejlesztéseinkben. Tehát elhangzott már, hogy 30 HD videokonferencia végpont került átadásra, amit kiegészíti egy központi eszköz. A VoIP integrációja szintén megvalósult a rendszernek, illetve ezt a felhasználóknak, a kutatóknak tényleg a desktopjára elérhető integrált desktop konferencia rendszerrel egészítettük ki. Ami még hátra van, az a felvőrendszer, ami beszerzés alatt van. Hogy állunk most ezzel a projekttel? Tehát itt is néhány ábra. Hát így nézett ki a videokonferencia végberendezések, így néztek ki leszállításkor. A tesztüzem alatt, és hát hogy támogassuk a videokonferencia kultúrát, ezért a videokonferencia rendszereknek a használatának az oktatását megszerveztük, tehát gyakorlatilag egy roadshow-t szerveztünk itt az elmúlt hónapokban, hogy át tudjuk adni ezt a szolgáltatást, ténylegesen minél többen tudják használni. Videotóriumról nem fogok beszélni, ugyanis ezt eléggé részletesen mesélt már a Dávid róla. Viszont ezt az ábrát azért föltenném, tehát hogy azt lehet látni, hogy a legtöbb helyszínen vannak mindenféle kiemelt szolgáltatásaink, hogyha itt rátesszük az IP házatunkra a szolgáltatásokat. Tehát rátettük a VoIP, rátettük a videokonferencia, és rátettük a HPC, illetve Story szolgáltatásokat. Tehát lehet látni, hogy eléggé sok helyszínen megjelennek ezek a szolgáltatások. Néhány szó összefoglalásként. Beszéltem már róla, hogy esélyegyenlőséget szeretnénk biztosítani a kutatóinknak, illetve felsőoktatási szereplőinknek, hogy rendelkezésre álljon az infrastruktúra, EU pályázati lehetőségeket, illetve olyan eddig nem létező szolgáltatásokat tudunk elindítani a HUB-on plusz projekt segítségével, mint tehát az Optical Virtual Private Network, Bandwidth on Demand, dinamikus lambda foglalás. A cloudról nem beszéltem, az a támoknak egy eredménye, illetve a föderációnak egy kiterjesztése. Köszönöm szépen a figyelmet, és hogyha volna a kérdések, akkor nagyon szívesen válaszolnék.